1999-ben Minnesotában egy fiatal, 19 éves nőt raboltak el arról a benzinkútról, ahol éppen éjszakai műszakban dolgozott. A nyomozást megszámlálhatatlan tip segítette, és így a gyanúsított is előkerült. A végső válaszokat a názán és egy speciális fogtömésen keresztül találták meg. Ez Katie Poirier története. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a már-már közösségi kalálkában működő Bűntények Podcast. Ezúton szeretném is megköszönni mindazok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a csatorna tovább éljen. Sőt, nem csak a podcast vonalon sikerült visszatérni, hanem a Bűntények YouTube csatornája is új lendületet fog kapni. Úgyhogy iratkozzatok fel! Na de vissza a sztorihoz! Caitlin Elizabeth Poirier, akit mindenki csak Katie-nek hívott, 1980. február 28-án született. Szüleinek, Pamnek és Steve-nek a lány születésekor már volt egy 2 éves fiúk, Patrick. A család eleinte a Felső-tó, más néven Lake Superior mellett fekvő Duluthban lakott, a nagy tavak egyikénél, Minnesotában. Hogy el tudjuk képzelni, mekkora állóvízről van szó, a Balaton felszíne 600 négyzetkilométer, a Felső-tóé pedig 82.413. Katie édesapja biológus volt, aki saját környezetvédelmi konzultációs és tesztelő cégét vezette. Édesanyja pedig szociális munkásként dolgozott. A család később távolabb költözött a tavaktól, méghozzá délnyugatra a 64 kilométerre lévő Barnum városába, ami még szintén Minnesota államhoz tartozik. Katie kifejezetten aktív tinédzser volt, szeretett nagyokat kirándulni. Barátai leggyakrabban a széles mosolyára és az élethez való pozitív hozzáállására emlékeztek vissza vele kapcsolatban. Édesapja kimondottan olyannak írta le, aki körül pezseg az élet, és személyiségéből adódóan alapból bízik az emberekben. Összefoglalva sokan szerették, mint ahogyan ő is nagyon szerette a barnumi középiskolát, ahová minden nap tanulni járt. Kiemelkedően jó tanuló volt, és több tanórán kívüli programban is részt vett, mint például az úgynevezett Key Club, azaz Kulcs Klubban, aminek tagjai többlet társadalmi szerepet vállalva részt vettek, például parkok takarításában, ételosztásban és ehhez hasonló szociális tevékenységekben. Nem mellesleg, valljuk be, ez elég jól mutatott a főiskolai felvételi lapján is. Mondhatni olyan win-win szituáció. Katie nem mellesleg indult a helyi szépségversenyen is, hogy megszerezhesse a Miss Barnum címet. 97-ben az édesanyja így nyilatkozott róla. A lányom szereti a sült krumplit ranch dressinggel, és ugyanúgy szereti a néha szappan operába illő családi életünket is. Ezen felül oda van a káposzta földi babákért. Akinek ez nem mond semmit, mint ahogyan nekem sem mondott, ezek azok a fura kinézetű babák, amiknek káposztára hajazó nagy fejük és széles arcuk van. Manapság már egy-egy régi, de szép állapotú darab akár 2000 dollárt is érhet, ami több mint 800.000 forint. Katie minden tekintetben tipikus minnesotai gyerekként nőtt fel, a tavak közelében fürdőzve és pecázva. Nagy rajongója volt a Green Bay Packers amerikai foci csapatnak, és imádta az állatokat. Azok közül is legjobban a 2 Golden Retriever kutyájukat, Goldit és Riley-t. Miután kijárta a középiskolát 1998-ban, pont mint amikor én is, 18 évesen elköltözött otthonról a közeli Moose Lake-be, ahol közös lakást bérelt barátjával, akivel akkor már 2 éve jártak. Új lakhelye mindössze csak 8 perc autóútra volt Barnumtól, így Katie majdhogy nem minden nap meglátogatta szüleit. Jövőjére nézve vagy rendőrtisz, vagy game warden, azaz vadőr szeretett volna lenni. Olyan személy, aki szintén a törvény embere, de leginkább a vadászat, halászat és a vadvilág védelmére szakosodott. Ezért még azon az őszön beiratkozott a Clagett állami főiskolára, ahol kriminalisztikát tanult. Clagett nagyjából egy fél órás autóútra van Moose Lake-től, Barnum irányába. Időközben Mike, a barátja megkérte a kezét, amire a lány nagy boldogan igennel felelt. Katie magánélete és szakmai útja felfelé ívelt, Ráadásul jegyben járt azzal a fiúval, akit szeretett. Úgy tűnt, hogy sikerült mindent elérnie az életben, amire csak vágyott. Másodévesként állást kapott egy közeli gyorsforgalmi út mellett lévő Conoco benzinkúton. Pontosabban ez a töltőállomása 73-as autópályán van, ami körülbelül 193 kilométeren keresztül halad át észak-kelet Minnesotán. Mivel egy igencsak hosszú útszakaszról van szó, számos államból megfordulnak rajta különböző emberek. Röviden, sok ott az átutazó. A benzinkút épületében üzemelt egy Subway szendvicsező is, ami bár nem egy helyiségben volt a kúttal, egy közös ajtón azért osztoztak. Katie és az anyja nem értettek egyet a lány munkaválasztásával kapcsolatban. Édesanyja aggódott lánya biztonságáért, mivel gyakran egyedül kellett dolgoznia egy olyan helyen, ahol számos idegen fordult meg. A lánynak azonban a közelgő esküvő és a szülőktől való elköltözés miatt pénzre volt szüksége. 1999. május 26-án a 19 éves Katie szokásos módon kezdte meg az éjszakai műszakot. Egyedül. Május 27-én éjfél környékén egy vásárló szerette volna kifizetni a tankolását, csak hogy az üzlet üres volt. A vevő mindent a helyén talált, a lámpák is égtek, de egy árvalélek sem volt bent a boltban. A szokatlan helyzet miatt úgy érezte, valami nagyon nincs rendben, ezért tárcsázta a segélyhívót. Amikor a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, semmi kirívó dolgot nem tapasztaltak, azon kívül, hogy hiányzott a pult mögül a pénztáros, aki nem volt más, mint Katie. Dulakodásra utaló nyomokat nem találtak, és a kasszából sem hiányzott pénz. A nyomozók hamar ráleltek Katie kulcsaira és a napszemüvegére az üzletben, az autóját pedig a parkolóban találták. Felmerült bennük, hogy lehet az egyik barátja vitte el Katie-t a munkahelyéről valamiféle tréfából. Viszont a lány családja biztos volt abban, hogy Katie sosem hagyná a boltot őrizetlenül nyitva, ráadásul úgy, hogy a felettesének nem szólt róla. A lány mindig nagyon felelősségteljesen végezte a munkáját. A hatóság emberei a helyszíni szemlét követően ellátogattak Katie vőlegényéhez is, akit kikérdeztek párja hollétéről és az esetleges érintettségéről. A fiú otthon volt és nem hallott Katie felől. A rendőrség csak mindezek után merte kijelenteni, hogy Katie bizony eltűnt. Szerencsére az üzlet helyiségen belül 4 biztonsági kamera is el volt helyezve. Azonnal átnézték a felvételeket, hogy összerakhassák az este történéseit. A videón látottak, baljós események sorozatát festették a rendőrség szemei elé. Katie műszakja eleinte eseménytelennek és csendesnek tűnt. Majd este 23:32-kor bement egy pillanatra a hátsó raktárba, hogy kihozzon onnan valamit. Egy perccel később, 23:33-kor egy férfi lépett be a boltba, a lány pedig visszament a helyére. A férfi körülbelül 3 percig a sorok között bóklászott, miközben beszélgetett a lányjal. Katie testbeszédéből a nyomozók megállapították, hogy barátságos és nyugodt volt. Nyilvánvalóan látszott, hogy nem aggódott az idegen jelenléte miatt. A fura alak ezt követően elhagyta a boltot. Így Katie visszatért a raktárhelyiségbe, hogy befejezze, amit ott elkezdett. 10 másodperccel később ugyanaz a férfi visszatért a boltba és a hátsó raktárban tartózkodó lány után ment. Hogy ott azután mi történt, az nem került rögzítésre. A biztonsági kamerák szemcsés felvételé csak azt mutatták, hogy Katie-t a férfi a nyakánál fogva vonszolta ki a boltból 23:38-kor. Úgy tűnt, mintha valamilyen zsinór vagy kábel lenne a lány nyaka köré tekerve. Katie Poirert elrabolták a benzinkútról, majd ő is és az ismeretlen férfi is eltűntek. Külső biztonsági kamerák hiányában nem tudták, hogy melyik irányba és hogyan távozhattak. Az elrablója bármerre elmenekülhetett a lánnyal, ezért a nyomozóknak nem volt más támpontjuk, mint az a rövid és homályos felvétel, amelyen egy felettébb érdekes férfi besétált és csak úgy elvitte a benzinkúton dolgozó Katie-t. Miután a rendőrség megvizsgálta a felvételeket, azonnal megkezdődött a közeli zöldövezet átkutatása. Emberek ezrei segítettek Katie gyalogos nyomát felkutatni, abban reménykedve, hogy találnak valamiféle bizonyítékot, ami Katie hollétére utal. Muszlék egy kis közösség, mindössze 3000 lakossal. A család, a barátok, a szomszédok és a közeli városok aggódó polgárai összefogtak, hogy segítsék a keresést. Catherine Hannock, Katie barátnője szolgáltatta az első kulcsfontosságú nyomot. A szomszéd szendvicsboltban dolgozott aznap este. Ne feledjük, hogy ez nem ugyanabban a helyiségben volt, de egy belső ajtó összekapcsolta a benzinkúttal. A barátnő Katie eltűnését megelőzően egy gyanúsan viselkedő férfiról számolt be, aki az épület körül ólálkodott. Egy a Katie ügyével foglalkozó különleges ügynök, a Minnesota-i bűnöldözési iroda munkatársa kikérdezte Catherine-t, abban a reményben, hát ha több információhoz jutnak az általa említett illetővel kapcsolatban. Catherine elmondása szerint átment a benzinkútra, hogy jó éjszakát kívánjon Katie-nek, mielőtt a szendvicsezőt bezárta. Eközben meglátott egy férfit, aki a Subway-ből és a kútról kibejárkáró nőkkel illetlenül viselkedett, és ittas is volt. Ez este 10 órakor történt, ekkor zárta be a boltot. Ne felejtsük el, hogy Katie-t másfél órával később 23:38-kor rabolták el. Ez a titokzatos férfi odalépett Catherine-hez is, hogy megkérdezze, van-e a közelben mosdó, amit használhatna, mire a lány a szomszéd benzinkúthoz irányította őt. Miután bezárta a Subway ajtaját és a kocsijához sétált, a férfi ismét megkörnyékezte, és megkérdezte, hogy egész éjjel távol lesz-e. Átborzongató ez a kérdés, mert ha belegondolunk, ez pontosan arra enged következtetni, hogy az érdekelte, Katie egyedül marad-e vajon a szomszéd üzletben, hogy így Catherine távozásával a férfinak lehetősége nyíljon becserkészni barátnőjét. A lány emlékei szerint erre gorombán válaszolt vissza, amivel elérte, hogy a nem éppen bizalomgerjesztő alak végre békén hagyja. A hangnem miatt megilletődött férfi inkább visszahátrált a fekete Ford F-150-es pick-up teherautójához. A véletlen úgy hozta, hogy ugyanabba az irányba indultak el kocsival. Catherine a férfi mögött haladt, mielőtt az befordult egy üzlet parkolójába. A lány ezután továbbment Muszlék belvárosa felé. Catherine akaratlanul is rápillantott az előtte haladó gépjárműre, és eszébe jutott a férfi által vezetett autó Minnesota-i rendszámtáblájának első 3 számjegye, ami 557 volt, illetve az is, hogy egy Y betűt is tartalmazott. Ekkor még a jármű nyilvántartások nem voltak digitalizálva, ezért a meglévő karaktereket és információkat kinyomtatták, majd értesítették a bűnöldöző szerveket az egész államban, hogy kérdezzenek ki minden olyan szemét, akinek a gépjárműve és rendszáma megfelel a leírtaknak. Mindezt köszönhetően Catherine részletes visszaemlékezésének. A napok csak teltek, és a remény, hogy Katie-t élve megtalálják, egyre csökkent. Mert bár volt egy részletes leírás az autóról, és valami kevés a keresett férfiről is, azonban nagyon hosszú és fárasztó folyamat volt kideríteni, hogy kihez tartozik ez az autó, és ki is ez a rejtélyes idegen. A rendőrségen egyetértettek abban, hogy valószínűleg egy gyakorló szexuális bűnöző rabolhatta el a lányt, akinek már van ebben tapasztalata. Ennek fényében ezt a csoportot vették célkeresztbe. Muszlékben működött egy Minnesota-i szexuális bűnözőket kezelő központ. Az ott nyilvántartott adatok alapján a környéken lakó ragadozók száma szokatlanul magas volt. Ezek a tények kicsit nehezítették a nyomozást, mivel a bár napra kész, de hatalmas lista nem igazán szűkítette le a potenciális elkövetők halmazát. A rossz minőségű felvétellel, egyéb nyomok és bizonyítékok hiányában a rendőrség kilátásai nem igazán voltak biztatóak. Ekkor a hatóság nem mástól kért segítséget, mint a NASA-tól. Dr. David Hathaway napfizikus és Paul Meyer légkörfizikus ugyanis kifejlesztett egy olyan úttörő technológiai eljárást, amely segítségével az űrből érkező képek minőségét fel lehetett javítani. A képkockák kombinálásával a homályos képeket tiszta fotókká tudják változtatni. A NASA ezen technológiájának köszönhetően a benzinkúti felvétel minőségét sikerült feljavítani és minimalizálni a műtermékeket, így kapva pontosabb képet Katie elrablójáról. aki körülbelül 5 láb, azaz 150 cm magas, vagy inkább alacsony, átlagos testalkatú fehér férfi. Egy ilyen kézmeszt viselt 23-as számmal a hátán. A haja pedig szőke vagy őszes. Pontosan nem tudták megállapítani, mivel a videó fekete-fehér volt. Katie esete 9 nappal az eltűnését követően az American's Most Wanted című tévéműsorban is szerepelt. A férfi személy leírásának és a nyomozók által összeállított fantomképnek köszönhetően tippek százai kezdtek befutni. Amik alapján a rendőrség az akkori első számú gyanúsítottját, egy bizonyos Donald James Christiansont ki is húzhatta a képzeletbeli listájáról. Donaldot azért hallgatták ki, mert korábban szexuális bűncselekmény elkövetése miatt börtönbüntetésre ítélték, és pont Katie eltűnésének idején került szabadlábra. A férfit hamar elengedték, mivel a bal karján egy hatalmas pókhálós tetoválás volt. A felvételen látott férfi karján azonban nem volt ilyen megkülönböztetésre alkalmas jel. Katie elrablása után 3 héttel összesen 1960 bejelentés érkezett. Többek között betelefonált a rendőrségre egy férfi, aki a Minnesota-i veteránok otthonában dolgozott Minneapolisban. Arról értesítette a hatóságokat, hogy a szintén ott dolgozó házmester váratlanul felmondott, és Katie eltűnésének idején megváltoztatta a külsejét is, levágta a haját és leborotválta a szakállát. Ezen felül munkatársai szerint a bűncselekmény hetében furcsán viselkedett, és nem mellesleg feladatainak ellátása során több alkalommal is látták egy 23-as számú Yankees meszt viselni. Így került a figyelem középpontjába az akkor 50 éves Donald Hutchinson, aki nős volt és 4 gyermek édesapja. A Minnesota-i Richfieldben lakott, amely Minneapolis St. Paul területéhez tartozik, és körülbelül 2 órás autóútra található Moose Lake-től. Az ügyek kapcsolatban egyébként korábban már kihallgatták a férfit, mivel pont egy Ford F-150-es pikapot vezetett. Amikor a nyomozók megérkeztek a család otthonához, Donald felesége Amy nyitott ajtót. Látszólag együttműködő volt. A jármű nyilvántartással összhangban azt állította, hogy kis teherautójuk fehér, nem pedig fekete színű. Továbbá azt mondta, hogy a pikapot már régebben eladták. Amy férjének múltjával kapcsolatban viszont a nyomozók aggasztó információkra bukkantak. Donald Hutchinson nem csak kiterjedt bűnügyi múlttal rendelkezett, beleértve az emberrablást, a szexuális zaklatást és a nemi erőszakot, de még csak nem is Donald Hutchinson volt az eredeti neve. Donald Albin Blom volt. Hutchinson csak az egyik neve volt a sok közül, amiket annak érdekében vett fel, hogy sötét múltja ne kerüljön felszínre a munkahelyein. Ennyi információ éppen elegendő volt a nyomozók számára, hogy parancsot szerezzenek a férfi Richfieldi ingatlanjának átkutatásához. Donald végig fenntartotta ártatlanságát. A kiterjedt házkutatás során Katie-vel összefüggésbe hozható nyomokra nem bukkantak. Azonban a garázsban elrejtve találtak egy fekete Ford 150-es kis teherautót. Minnesota-i rendszámmal. 557HDY. Ami bizony magában foglalja a Catherine által látott rendszám részletet. Ezek után vált nyilvánvalóvá a hatóság előtt, hogy Donald felesége félrevezette őket. Emlékezünk csak vissza, korábban a nő azt állította, hogy fehér színű volt az autó, és már amúgy is eladták. Nos, kiderült, hogy a fehérként való regisztrálása a teherautónak csupán adminisztrációs elírás volt. Ez a viselkedés ahhoz elegendő volt, hogy Donaldot összefüggésbe hozzák Katie eltűnésével, azt viszont tudták, hogy konkrét bizonyíték hiányában nehéz lenne elítélni a férfit. A nyomozók kiderítették azt is, hogy a családnak van egy 20 hektáros birtoka, méghozzá Moose Lake-ben, ahol Katie-t elrabolták. Azonnal átkutatták a területet, ahol felfedeztek egy tűzrakó helyet, tele hamuval. A hamut átszitálták, és benne állati és emberi maradványokra leltek. A nyomozók ezeket összegyűjtötték és vizsgálatok alá vetették. Később kiderült, hogy emberi és állati csontok, illetve fogak keverékéről van szó. Ekkor még nem tudhatták biztosan, hogy az emberi maradványok Katie-hez tartoznak-e vagy sem. Megbíztak két törvényszéki antropológust, dr. Susan Thirst és dr. Thurston Meistert, hogy próbálják meg az emberi csontokat azonosítani. A két szakember azzal kezdte a munkát, hogy elkülönítette az emberi eredetű maradványokat az állati eredetűektől. Mikroszkóp alatt az emberi csontok szövetének keresztmetszete ugyanis eltér az állatiétól. Némelyik viszont olyan súlyosan megégett, hogy képtelenség volt megmondani, hogy mi is lehetett. Az azonosított emberi mintákból meg tudták állapítani, hogy egy 17 és 24 év közötti nőhöz tartoztak. Katie elrablásakor 19 éves volt. Többek között Dr. Thurston a halomban egy emberi fogat is talált, amit továbbítottak egy igazságügyi fogorvosnak, Dr. N. Norlandernek, aki megállapította, hogy bár a zomász hiányzik, a fog alakja és mérete megfelel Katie bal alsó örlőfogának. A fogban egy tömés maradványait is megtalálta, amit Dr. Norlander továbbított egy Mark Nelson nevű törvényszéki tudósnak, aki pásztázó elektronmikroszkóppal elemezte ki. Ez a mikroszkóp képes meghatározni, hogy milyen elemek vannak jelen az anyagban, az alapján, hogy hogyan reagálnak az elektronsugárra. Nem egy szokványos tömésről volt szó, már ugyanis nagy koncentrációban cirkóniumot és szilikont azonosított a mintában. Annak érdekében, hogy biztosan összetudják kötni a fogat Katie-vel, a hatóságok felvették a kapcsolatot a lány fogorvosával, dr. Melanie Meyerrel. Dr. Meyer arról tájékoztatta a vizsgálatot végzőket, hogy a lány eltűnése előtt két héttel cserélte ki a tömését. Ráadásul egy új anyagot használt, amit egy fogászati konferencián kapott. Ez a termék pedig még nem volt elérhető a piacon. A készítmény gyártója később megerősítette, hogy az új fogászati anyaguk gazdag cirkóniumban és szilikonban. 1999. június 22-én, amikor Donald Alvin Blom hazatért egy családi kempingezésről, már várták a nyomozók, és letartóztatták a 19 éves Katie Poirier elrablása és meggyilkolása ügyében. Az első számú bizonyíték pedig a betömött őrlőfog volt, amit a férfi birtokán találtak. Donald eleinte nem állt ellen, amikor letartóztatták, bár beszélni sem volt hajlandó a nyomozókkal, egyből ügyvédet kért magának. Miután azonban magánzárkába dugták, megeredt a nyelve, és beismerő vallomást tett a rendőrségem. A vallomása közben végig higgadt maradt, megbánást nem tanúsított Katie elrablásával és meggyilkolásával kapcsolatban. Donald a végzetes napon délután 5 órakor alkoholt vásárolt egy közeli italboltban, mielőtt a Conoco út felé indult volna, ahol megakadt Katie-n a tekintete, miközben más nőket is figyelt, köztük Catherine Hanokot is. Ezután visszament a muszléki birtokára, amely 19 kilométerre volt a benzinkúttól, hogy átvegye a 23-as számú Yankees felsőjét. Valójában ez a felső is segítségül szolgált, hogy elfogják a nyomozók. A betelefonáló munkatársa ez alapján azonosította. Miután átöltözött, visszament a benzinkútra, már azzal a céllal, hogy elrabolja Katie-t. Donald bevallotta, hogy elvitte a lányt a birtokukra. Megfojtotta, majd elégette a holttestét. Két héttel később viszont visszavonta vallomását. 2000. szeptember 8-án, közel 16 hónappal Katie meggyilkolása után, Donaldot az ügyben egyhangúan életfogytiglani börtönbüntetése ítélték a szabad lábra helyezés lehetősége nélkül. A férfi azt állította, hogy a visszavont vallomásakor kényszerítették, de az esküdtszék nem hitt neki. A tárgyalásán végig agresszívan és ellenségesen viselkedett. Sőt, egy ponton káromkodott és kiabált Katie anyjával, Pammel, azt állítva, hogy rossz embert fogtak el. Emiatt a tárgyalás során egy 40 perces szünetet is tartottak, míg lehiggadt. Donaldot egyébként a saját ügyvédje is Minnesota leggyűlöltebb embereként nevezte, ami azért sokat elárul róla. Felesége Amy először mellette állt és vallomásával alibit biztosított neki. Azt állította, hogy Katie elrablásának éjszakáján férje fél 10 körül ért haza, tévét nézett, majd lefeküdt aludni körülbelül egy órával később, és másnap reggel korán kelt. Donald így nem lehet bűnös, mivel az általa elmondottak időben nem összeegyeztethetőek Katie elrablásával. ezeket a borzalmakat biztosan nem a férje követte el. Donald és Amy azt is tagadta, hogy lett volna 23-as számú Yankees meze a férfinak. A bátyja viszont bevallotta, hogy korábban ajándékozott öccsének egy dobozzal a régi ruháiból, amiben bizony benne volt az a bizonyos mez is. Miután férjét elítélték, Amy írt Minnesota állam törvényhozóinak. Azt állította, hogy azért tanúskodott Donald javára, mert félt attól, hogy mit tett volna vele, ha nem áll ki mellette. Említést tett arról is, hogy házasságuk utolsó 7 évében férje bántalmazta őt, amit a család gyermekei is egyhangúan megerősítettek. Mint kiderült, Donald maga is egy bántalmazó családban nőtt fel. Édesapja gyakran verte, ami bár szörnyű traumát tud okozni egy gyermek számára, de nem szolgálhat ürügyként a gyilkossághoz. Tínédzser korára már ivott és olyan súlyos viselkedési problémákat produkált, hogy áthelyezték egy reformiskolába. 1975-ben, 26 évesen elrabolt és megerőszakolt egy 14 éves lányt. Bezárta egy autó csomagtartójába, viszont valahogyan a lány el tudott menekülni, majd végül ellene vallott. A fiatal Donald feltételezhetően meg is ölte volna, ha nem szökik meg. Ekkor nem ítélték el. 8 évvel később, 1983-ban az akkor 34 éves férfi két fiatal nőt késhegyre fogott és egy fához kötözött, zoknit tömve a szájukba. Ájulásig folytogatta, majd magukhoz térítette őket, ami után pedig erőszakkal fenyegetőzött. Szerencsére rátaláltak a lányokra, mielőtt bármi komolyabb bajuk esett volna. Ezért a bűncselekményért már börtönbüntetést is kapott. Egy pszichológus egyszer kijelentette, hogy ha Donaldot nem zárják be, vagy legalábbis nem tartják megfigyelés alatt, egyre szörnyűbb dolgokat fog elkövetni. Feltételezhetően egyébként több gyilkosságot is elkövetett, és Katie esete nem az egyetlen volt. A nyomozók úgy vélik, hogy felelős lehet néhány egyéb minnesotai megoldatlan gyilkosságért, köztük egy Holly Spengler nevű 19 éves nő haláláért, akinek bomló holttestét egy parkban, Bloomingtonban találták meg 1993-ban. Donald akkoriban a közelben lakott. Továbbá ott volt Wilma Johnson is, akit megfojtottak és otthagytak a St. Paul székesegyház közelében, 1983-ban. Donald bevallotta a rendőrségnek, hogy egyszer megölt valakit a St. Pauli magas híd közelében, de holttestet sosem találtak azon a környéken. A Minnesota-i bűnüldözési hivatal ügynökei 2006-ban tettek még egy próbát, hogy a férfi további büntetteit feltárják, mivel az azt állította, hogy készen áll beszélni. Azonban vallomástétel helyett arra használta az időt, hogy megpróbálja magát áthelyeztetni egy másik börtönbe. Miután elítélték Katie meggyilkolásáért, Pennsylvániában egy erőszakos bűnözőknek fenntartott, kiemelt védelmi szintű börtönbe zárták. Azonban, ahogy teltek az évek, átszállították egy sokkal alacsonyabb biztonsági fokú börtönbe, amit Donald csak nyugdíjas otthonként írt le. Több mint egy évtizeddel elítélése után Bob McNay, az ötös csatorna hírolvasója St. Paulban személyesen találkozott Donalddal, és beszámolt Katie családjának tapasztalatairól. A család ezután petíciót nyújtott be a férfi áthelyezése miatt, aminek köszönhetően visszaszállították egy szigorúan őrzött intézménybe. Minnesota állam később elfogadta azt a Katie-nek szentelt törvényt, amely szigorúbb szankciókat ír elő az elítélt szexuális bűnözőkkel kapcsolatban, és hatékonyabb módszereket ajánl a korábbi elkövetők nyomon követésére. Mivel Katie egyedül dolgozott azon az éjszakán, a Konoco benzinkútra egy perben súlyos pénzbírságot szabtak ki, előírva két dolgozó jelenlétét egy műszakban. Katie tiszteletbeli diplomát kapott főiskoláján. Emlékére ösztöndíjat alapítottak a reménybeli rendvédelmi hallgatók számára, és egy áldozatvédő szervezet is viseli a nevét. A Minnesota-i bűnüldözési iroda felügyelője szerint borzalmas, ami a lánnyal történt, de egy biztos, ez a tragédia sok fronton új ajtókat nyitott meg. Katie apja azt nyilatkozta a sajtónak, hogy bármennyi idő telik el, soha nem lesz könnyebb a fájdalom. Katie bátyja, Patrick, az édesapjához ment dolgozni, és tervezte, hogy ugyanabba az iskolába jár majd, mint Katie. A fiú később megnősült, 4 gyermek, köztük 3 lány édesapja. Lányaiban lát egy kicsit Katie-ből is. Édesanyja Pam szerint a történtekkel kapcsolatban az az igazán szomorú, hogy sokkal többet tudósítottak Donaldról, a gyilkosról, mint arról, hogy lányuk, Katie, milyen gyönyörű dolgokkal járult hozzá a világhoz. Köszönöm, hogy most is a Bűntények podcastet választottátok. A részt Bauernd Fein Brigitta fordította, és Mentő Anna könyves blogger lektorálta. Hatalmas köszönet nekik a munkájukért, hisz a csatorna nem működhetne nélküle. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok! Szeretett nagyokat kirándulni. Ezért még azon az őszön beiratkozott a Katie magánélete is szakmai útja felfelé ívelt. Egy perccel később, 23:33-kor egy férfi lépett be a dolgból. Catherine elmondása szerint átment a benzinkútra, hogy jó éjszakát kívánjon Katie-nek. A rossz minőségű felvétellel ekkor a hatóság nem mástól kért Katie. A NASA ezen teklód. Így kapva pontosabb képet Katie elrablójáról. Katie esete 9 nappal az eltűnését követően az American's Most Wanted című tűvűműsőrbűn volt. Bizony. És Katie eltűnésének idején került szabadlábla. Ezek után vált nyilvánvalóvá a hatóság előtt, hogy Donald vagy Bloom, Nos, kiderült, hogy a fehérként való regisztrálása a teherautónak csupán adminisztrációs. Az hátja mindenit. Megbíztak 2 törvényszéki antropopológus. Megbíztak 2 törvényszéki antropológus, dr. Susan Thurst és dr. Thurston Meistert. Persze, hát milyen nevek ezek. Többek között dr. Thurston Meister a fogban egy tömés maradványait is megtalálta, amit dr. Norlander továbbított egy Mark Nelson, nevű törvényszéki tudósnak, aki pásztázó elektromikropocsitacsi. A fogban egy tömés maradványait is megtalálta, amit doktor... A fogban egy tövés... Tövés. A fogban egy... aki pásztázó elektromikroszkóppal Ez a mikroszkóp képes meghatározni, hogy milyen elemek vannak jelen az anyagban az alapján. Ez a mikroszkóp képes meghatározni, hogy milyen elemek vannak jelen az anyagban, az alapján, ahogyan a... Ráadásul egy új anyagot használt, amit egy fogászati konferencián. Már várták a nyomozók és letartóztatták a 19 éves Katie Poirier elrablása. ahol megakadt Kétina tekintete, miközben valójában ez a felső is segítségül szolgált, hogy elfoglák. A nyomozók úgy vélik, hogy felelős lehet néhány egyéb minnesotai megoldatlan gyilkosságért. Köztük egy Holly Spangler... Spangler pedig jó. Azonban, ahogy teltek az évek, átszállítottak egy sokkal annyira...
Ez a műsor a Béton közösség tagja.